Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Rendhagyó módon most nem Dani, hanem én, Chester leszek a hostja az összefoglaló adásunknak, viszont ami nem változik, az az, hogy Patrik lesz ebben a szájnsegédem. Szia, Patrik!
Szia, Chester, sziasztok!
Nagyon-nagyon-nagyon fura fordulón vagyunk túl megint. Nem tudom, hogy neked így összességében tetszik az az irány, amerre most haladunk, hogy bárki kikaphat bárkitől, cserébe a színvonal meg nem olyan jó.
Miért ne tetszene? Igazából szerintem ezt Danival is beszéltük ezt múltkor, az, hogy kiszámíthatatlanabb az egész liga, az szerintem inkább a nézőknek az érdekeit szolgálja, és alapvetően nekem annyira a színvonallal sem sincsenek nagy problémáim. Persze tudom, hogy a szuper offenzek eltűnése egy kicsit fájdalmas néhány embernek, de alapvetően szerintem így is látni azért izgalmas és jó minőségű meccseket. Van egy-kettő silányabb meccs, de mindenki meg tudja egyébként azokban is találni a szépséget a dolgoknak. Most nyilván fogunk azért beszélni itt a végén majd olyan találkozóra, amiben nagyon nehéz, de rá kell jönni azért, hogy ne panaszkodjunk itt november közepén, amikor még focit tudunk nézni, mert majd áprilisban kétszer meggondoljuk, amikor azt mondjuk, hogy nézhetetlen mondjuk egy Cleveland-Detroit találkozó.
Hát igen, meg igazából az is megérne egy okfejtés, hogy ez miért alakult ki, hogy most a plusz egy meccs miatt van, hogy kicsit tartalékosabbak a csapatok, vagy most megint az van, hogy mindenki megsérül, de összességében erről a fordulás igaz, hogy amennyire voltak jó meccsek, amikről érdemes beszélni, legalább annyi, ha nem több rossz meccs is volt, de hát ez a matematika törvénye. Úgyhogy ne is húzzuk tovább, szerintem kezdjük a jó meccsekkel, hogy végén legyünk csak depressziósak. Nem tudom, mennyire értesz egyet, én a Packers-Vikings hoztam, mint talán a forduló legjobb találkozója, ami színvonalba is, izgalmi faktorba is, mert mindenbe kielégítette a vágyainkat.
Na, abszolút egyetértek, hát nyilvánvalóan azért a végleketi kélezett csoportrangadó, ahol azért villognak az irányítók, a legjobb elkapók, és sok pont is van, nehéz lenne belekötni, hogy miért nem ez volt a forduló egyik legjobb találkozója. Úgyhogy igen, nem tudnék megnevezni most jobbat ennél. Érdekes is volt ugyanakkor, mert a végén azért fölpörögtek az események, és háromszor hittük azt már, hogy túl sok időt hagy az egyik csapat a másiknak, aztán mindig megfordult még az állás.
Én őszinte leszek, nem tudom, hogy a Packers hogy jött vissza. De ez szerintem a forduló sok meccsére igaz lesz, hogy nem tudom, hogy miért történt az, ami történt. Tehát a Packers olyan szinten rosszul kezdte a meccset, a Vikings meg olyan szinten jól, hogy nem tudom, hogy miért tűnt el. Tehát miért felejtették el használni Jeffersont, meg a mély labdákat, mikor ezzel agyba főbe lehetett verni a Packers-t. Nem értem. A másik meg azt utána meghagyták, hogy Rodgers elszabaduljon, és ezáltal vissza tudott jönni a Packers a meccsbe. Én egyébként ott fognám meg ezt a találkozót, azt írtam fel magamnak egy kis jegyzetbe, hogy igazából a törvényszerűségek valósultak meg. Egyrészt az, hogy a Vikingsnak végre szerencséje volt, ezt idén azért nem sűrű mondhatjuk el, elég csak szegény Darnell Savage-re gondolni, hogy szerencsétlennek három interception is lehetett volna, de végül egy se lett, teszem hozzá, ami büntetés miatt nem lett, az jogos volt. De most adott a gép, egy szoros meccset nyert a Vikings, miközben a Packersnél meg az volt a törvényszerű előbb-utóbb, hogy ez a folyamatosan next man up-pal operáló mind offense, mind defense előbb-utóbb ki fog kapni, mert nem lehetett a végtelenségig húzni azt, hogy a legjobb játékosok nincsenek a pályán. Ezt most bekövetkezett, én azt tudom, hogy inkább most, mint mondjuk a Rams ellen, de így Elton Jenkins kiesésével ott se vagyok nyugodt, főleg úgy, hogy szerintem Stafford ezeket a mély labdákat még jobban fogja használni, mint Cousins.
Szerintem igazából mind a kettő csapatnál megmutatkozott, hogy a legnagyobb gyengeség az talán a cornerback sor és a secondary, mert hát egyrészt a Packers Justin Jefferson egymaga teljesen szétszette, és igen, jól mondhatod, hogy a mérkőzés közepén egy időszakra talán eltűnt Jefferson, de amikor nagyon kellett haladni, akkor megint csak elővették, és hiába tudta a Packers, hogy figyelni kellene rá, egyszerűen ez az emberállomány, ez jelen pillanatban kevés egy Jefferson szintű elkapóhoz. A túloldal cornerback sorát meg mi sem árazza be jobban, mint hogy Valdez-Scantling 123 yardot szerzett, ami hát szerintem sokat elárul arról, hogy a Vikingsnek is milyen gondjai vannak. Érdekes kezdődött egyébként a találkozó, én azt hittem, hogy a Packers defense azt fog tudni majd dominálni, Cookot nagyon-nagyon szépen limitálták is. Aztán, ahogy te is mondtad, rájöttek azért a Vikingeknél, hogy bizony ez a secondary támadható. Főleg ugye Jefferson vitte itt a primet, de az egy-két fontos elkapásnál Thielen is használható volt. Úgyhogy jelenleg én mind a két csapat szurkoló helyébe tartanék, hogy ez nem feltétlenül lesz elég majd a rájátszásban.
Én ezzel nem értek egyet, hogy tartani kéne. Tehát én most így aludva rá egyet, például Packers drukkerként én azt mondom, hogy ez egy teljesen vállalható vereség volt igazából, mert minden esélye meg volt a Packersnek arra, hogy nyerjen. Egy szerencsétlen droppolt interceptionon múlt, hogy nem, most ez benne van. Az más kérdés, hogy vajon a rájátszásban mi lesz, mert általában ott szokták elveszteni minden szerencsét, meg mozsót. A Vikings meg, ha ilyen játékot hoznak, már pedig előbb-utóbb törvényszerű volt, mondom, hogy ez a faszmák, ez visszájára fordul, és majd nekik lesz szerencséjük, miért ne lehetne az, hogy ők érnek oda a wildcard helyekre, ahol most jelenleg például vannak is, ők a hetedikek, ha jól emlékszem az NFC-ben. Ami miatt inkább aggódni lehet, hogy Cousins még mindig agyba főbeverik, pedig már van Deriso, már mindenki van, már centert is cseréltek, mondjuk az kár volt, meg Kenny Clark az elpusztította Colt, én inkább emiatt aggódnék a Vikingsnél.
Hát ilyen erős, vagy szerintem a Packersnek a defensive frontja meg most kifejezetten jól játszott, meg jól játszik az utóbbi időben, tehát persze aggódnia kell a Vikingsnek, de szerintem eddig is aggódniuk kellett. Inkább a Packers helyébe kezdenék el aggódni, hogy Jenkins mennyire lesz pótolható, ezt inkább te tudod jobban megmondani, de tartok tőle, hogy teljesen pótolható nem igazán lesz majd.
Hát ugye Bakhtiari remélhetőleg visszatér, akár már a Rams ellen is, de ha ott nem, akkor a bye week után már biztos, úgyhogy az meg lesz oldva. Az másképp, és akkor meg guard nem lesz, de annyi baj legyen. Én még Rodgerst emelném ki erről a meccsről, aki tényleg szenzációsan játszott. Ezzel mondhatjuk azt, hogy megint visszaverekedte magát az MVP versenybe, vagy engedjük el már ezt az MVP témát, mert szerintem még erről fogunk beszélni más meccsek kapcsán is.
Igen, hát olyan szempontból muszáj róla beszélünk, hogy mivel továbbra sincs kiemelkedő személyiség, könnyű visszaverekednie magát egy-egy jó teljesítménnyel mindenkinek, tehát abszolút meg lehet említeni Rodgerst is, hogy miért ne, tehát nagyon jó volt, hogyha még lesz két-három ilyen mérkőzése, és a Packers mondjuk első kiemelt lesz az NFC-ben, ami abszolút nem egy ördöngőség, akkor nyugodtan megkaphatja, de persze, hogy te is mondtad, mivel nagyon sok az esélyes, ezért kár lenne most azt mondani bárkire, hogy ő MVP favorit.
Hogy esélyeseknél maradjunk, akkor váltsunk is hát a következő meccsre, ami a Sunday Night Football volt. Hát a Chargers majdnem elszórakoztat. Tehát, ugye én ezt a meccset néztem egyedül, úgyhogy nem tudtam a végeredményt, és így néztem, hogy jön vissza a Steelers, jön vissza, mondom, és már vezetnek is, mondom, mi folyik itt? Ez pure Chargers volt, de végül nyertek.
Nem először csinálta meg egyébként a Steelers, hogy szerintem egy olyan mérkőzésben maradt meccsben, majd akár vette át a vezetést is, ahol szerintem egyértelműen ők voltak a gyengébb csapat, az offenzük nem igazán tudott haladni egy-egy, nem tudom, jó drive-ot leszámítva, de aztán itt most például egy blokkolt pántnak köszönhetően, egy jobb visszahordásnak, majd egy interceptionnek hála, jöttek vissza a meccsbe, sőt, fordították is meg. Igazából ez a Steelersnek a sajátja, mert majdnem azt akartam mondani, hogy az offense nem volt jó, de ezen a meccsen voltak olyan pillanatai ennek a támadósornak, amikor igenis tetszetős dolgokat vettek elő. Nem mondom azt, hogy ezt végig fönn tudták tartani, de például Ray McLeodot is helyenként jól használták, Claypool is jobb pillanatokba villant meg, és szerintem így támadó hívások szempontjából is voltak tőlük olyan dolgok, amik talán eddig elmaradtak. És ezzel most nem azt mondom, hogy a Steelers offense ez rendben van, de ezen a meccsen nagyjából kihozták magukból a maximumot.
Hogy már felszod a Steelersnek a védelmét, TJ Watt egy rusherként tényleg ennyit számít? Mert úgy tűnik, igen. Mert hogyha ő ott van a pályán, akkor valahogy minden jobb. És ő ugye nem csak passértetésbe veszélyes, hanem akár interceptionökben is. Ugye Fitzpatrick sem volt, de szerintem inkább Watt-ot mondhatjuk inkább a Steelers MVP-jének. Most ugye nem volt, és ment is elég jól a Chargers szekere.
Abszolút, bár nem tudom, hogy ez miért ilyen, mondjam ezt, nem konstansak Chargersnél, mert azért az elmúlt fordulókban szerintem nagyon-nagyon nem lehetünk megelégedve velük. Szerintem kell ennek a csapatnak az, hogy ne mindent Herbert nyakába tegyünk, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon jól néz ki akkor az offense, és tényleg rohadt jó karja van, megdob minden olyat, amit meg kell, viszont valahogy nem találja meg a balanszt akkor az egész támadósor. És így, hogy most például Ekelernek ekkora napja volt, kicsit jobban a kezébe lehetett adni a labdát, és például a második vagy a harmadik TD-t azt nagyon szépen ő oldotta meg. Így Herbertre is lejött a nyomás, talán nem érezte, hogy neki kell mindent megoldani, és valahogy olyan tisztább volt, clearebb volt az egész csapat támadójátéka.
Igen, Ekelernek jó meccse volt, meg akinek ott volt fantáziában, az biztos örült, mikor fölkelt reggel, de én azzal amúgy egyetértek, hogy szerintem Herbertnek igenis jól áll az, hogyha rá van pakolva a terv, és ő neki kell vinnie ezt a csapatot, mert látjuk, hogy akkor fel tudnak tenni nagyon egy pontot. Szerintem ő volt most a legjobb támadó egyébként, nem Ekeler. Más kérdés, hogy itt elő lehetne venni akár Joe Lombardit, de én nem őt venném elő, mert ez a Chargers védelem, ez valami botrányos. Tehát amíg ilyen védelem van, addig én nem lombardifikáznám meg az offenszt.
Akkor Stacey-t fikáznád, mert az elején nagyon-nagyon sokat dicsértük, de szerintem ez az ő felelőssége, vagy csak egyszerűen a Covid után visszatérő játékosok nem feltétlenül tudnak úgy hasítani, mint előtte?
Hát egyértelmű az, hogy Stacey nem tudja azt a védelmet hozni, amit a Rams behozott. Tehát ez egyértelműen az ő sara. Mint vezetőedző egyébként jó, meg most is tökösek voltak, meg nem tudom, de ezzel a védelemmel továbbra sem tud mit kezdeni, és ez tényleg most már úgy tűnik, hogy Chargers átok. Mert már évek óta azt mondjuk, hogy keretileg ez a védelem nem rossz, de mint egység sose tudtak jól játszani, és ez most is így van. Úgyhogy én emiatt nagyon aggódnék, hogyha ez a Steelers is vissza tudott jönni ellenük, akkor mi lesz a rájátszásban?
Igen, főleg annak tudatában szerintem gyászos ez a teljesítmény, hogy a Steelers támadó falát tudjuk, hogy hogyan kezdték meg az idényt, és még hogyha egy kicsit jobban is festenek ahhoz képest, azért ez nem egy elitettség, de hát mi sem mutatja jobban a impotenciáját ennek a Chargers pass rush-nak, hogy összesen, nem, ha jól emlékszem, most ezt kellettem 5 darab sietetést, vagy 5 darab nyomást tudtak bocsánat generálni az egész mérkőzésen, és erre még az se kifogás, hogyha búzán kívül nem nagyon tudunk megemlíteni embereket, de amit régóta emlegettünk, a belső védőfal az kritikán aluli, búza túloldalára sincsen meg a megoldás, és igazából olyan szempontból venném elő én Stélit, hogy itt kéne akkor olyan egzotikus blitz csomagokat használni talán, amivel zavarba lehet hozni az ellenfél offenzét, mert ezt a Steelers offenzet zavarba lehet volna hozni, ők nem tudták ezt megtenni, és ezért tudott meccsben maradni az ellenfél.
Nagyon jó átkötéseid vannak, mert akkor a védelmet meglagolva mehetünk a harmadik meccsre. Ha a szezon első felében valaki azt mondja nekem, hogy a Kansas City Chiefs védelme nyer egy rangadót, valószínűleg kiröhögöm izomból. És most mégis ez történt, hogy egészen elképesztő az, hogy támadó focit, pont orgiát, mindenfélét várhattunk, ehhez képest egy nagyon kevés pontos, inkább a védelmekről szóló rangadót kaptunk.
Igen, bár egy picit a sérülések ebbe beleszóltak, ugye Amari Cooper elve nem tudott lenni a meccsen, CeeDee Lamb meg közbeszállt ki, azért a két sztár elkapója nélkül látszik, hogy nem feltétlenül annyira komfortos ez a Cowboys offense sem. Hozzátéve azt, hogy amivel te kezdted, hogy a Chiefs defense nagyon jó volt, azzal egyetértek. Nem csak leszették a maradék elkapókat, hanem például nyomáshegyeket is tudtak, mármint, hogy saját szintjükön nyomáshegyeket is tudtak Prescottra nyomni. Ugye Chris Jonesnak nagyon-nagyon jó meccse volt, 7 vagy 8 nyomást gyakorolt, és 3,5 vagy 4 szeket szerzett, most nem tudom, mi lett a végén beírva neki, illetve Lajarius Sneedet kellene kiemelni, aki leszedett 2 interception-t is, de további 3 leütött labdája volt. De mit gondolsz egyébként, hogy törvényszerű volt, hogy ez a Chiefs defense visszapattan, és nagyjából ez a valós erejük, vagy Spagnuolo nyúlt bele annyira ebbe a sémába, hogy sok mindent megváltoztatott, mert őszintén leszek, hogy én még ilyen szempontból nem vizsgáltam meg őket, hogy mennyi minden módosult itt taktikailag. Inkább melyikbe vélet felfedezni itt a változás, hogy spanyolul nyújt bele a dolgokba, vagy egyszerűen csak följavult ez az ember állomány egy kicsit a valós szintjére?
Szerintem mindkettő. Most nincs előttem, hogy korábban mennyit embereztek meg zónáztak, de nekem igazából az tűnt fel, és azért nem feltétlenül értek egyet ezzel a Cowboys elkapó kiesése dologgal, mert egyszerűen nem tudtak elszakadni az elkapók. Én nagyon ritkán láttam azt, hogy üres elkapónak tudott passzolni Prescott, ezeket az 50-50 labdákat meg általában vagy leütötték,
hát
vagy
interception
lett.
De CeeDee Lamb szerinted nem tudott volna jobban elszakadni?
Hát ő róla volt az egyik interception, ha jól rémlik. Meg amíg a pálya...
Gyorsan kivált.
Hát a második fél időben nem játszott, de előtte se volt. Tehát amíg ő a pályán volt, akkor is azt láttam, hogy őt is azért le tudják szedni. Így összességében gondolom azt, hogy nem volt elég üres elkapó, pedig azért ezeket a kornereket meg lehetne verni. Ez most nem sikerült. Ez nem tudom, mennyire Spagnuolo érdeme, de kétségtelen, hogy szerintem ez volt a kulcs, az egyik kulcs ahhoz, hogy ez a Cowboys csak 9 pontot adott föltenni. A másik meg, ugye, amit te is említettél, a pass rush, hát Parsonsnak zseniális napja volt. Én nem, fordítva keverem a kettőt, de mindegy. Parsonsnak adtam, hogy zseniális napja volt. Mahomes is dicsérte. Majdnem blokkolt egy pántot is, volt két szekje. Szerintem egyértelmű, hogy ő az év újonc védője, de szerintem ezt nem kérdejeztük meg már úgy 6 vagy 7 forduló óta. De hogyha már itt ragadtunk, akkor a Chiefs támadósora is a második negyed elején még tettek fel egy TD-t, és utána semmi. Utána az utolsó, majd 3 negyedbe csak 3 pont jött össze. Ez mennyire lehet vajon aggasztó?
Aggasztónak mindenképp aggasztó lehet, de azért láttuk, hogy mármint most a Chiefs számára szempontjából mennyire lehet aggasztó?
Igen. Tehát az, hogy 3 nyelven át csak 3 pontot tudtak föltenni, holott az elén szerintem jól haladtak, de semmi nem jött össze utána.
Nem tudom, hogy nem-e volt két érzésed neked. Az egyik az, hogy megint nem állt melléjük a turnoverlek, tehát megint volt olyan eladott labdájuk, ami akár másik pattalhatott volna. Másrészt meg szerintem egy picit visszavettek. Nem tudom, ezt mennyire érezted, de én úgy éreztem, hogy megint nem adnak ki magukból mindent. Az elején tényleg tök jól kezdtek. Megvoltak azok a játékok, szerintem, amik a Raiders ellen is, és így hiába mondják azt az emberek, hogy nagyon szarul védekezett a Raiders ellenük, és ezért ment azon a meccsen nekik kifejezetten, amit adok is, viszont ettől függetlenül én ugyanúgy észrevettem ezen a meccsen is, mint azon is, hogy elkezdték behívni azokat a rövidebb yardos játékokat, amik működnek, akár Hill-el, akár Kelsey-vel, akár randomabb emberekkel, tök mindegy. Még nem flow lesz ez a dolog, tehát nem annyira hatékony ez a Chiefs támadósor, mint amit megszoktuk tőlük az előző években, de az látszik, hogy elindultak egy olyan fejlődési éven, aminek akár lehet egy olyan vége, hogy magabiztosabban pakolják majd fel a pontokat a szezon vége felé és a rájátszásban.
Lehet ebből a meccsből vajon konklúziót levonni? Mert azt azért kijelenthetjük, hogy a Chiefs az most visszatért az AFC élmezőnyében, még hogyha nem is olyan dominánsak, mint eddig, de közel vannak most már az első kiemeléshez is. A csoportjukat ugye már múlt hét óta vezetik, és jelenállás szerint nem is néz ki úgy, hogy azt elbukhatják. A Cowboys meg jön föl az Eagles, és igazából, hogyha úgy játszanak az Eagles ellen, mint most, akkor benne van az is, hogy kikaphatnak, de szerintem azért a rájátszás egyik csapatnak sincs veszélyébe, de vajon onnan tovább mi lehet így? Ugye sokan úgy harangozták be ezt a meccset, hogy akár egy előrehozott Super Bowl is lehet, azért vagy inkább kíváncsi, hogy vajon ennek a két csapatnak mi lehet az útja ezek után.
Én nem látom egyik csapatot sem egyébként mentálisan elég összeszedettnek ahhoz, hogy Super Bowl csapatok legyenek, és ahhoz meg túlságosan nincsenek elit formában, bármennyire is javuló a tendencia a Chiefs esetén is, bármennyire is láttuk a Cowboys-t jónak. Itt az elmúlt időszakban azért láttuk, hogy a Dallas is meg tud roppanni, és persze most, ahogy én is felhoztam, a sérülésekkel is sok mindent lehet takarni, mindent azért talán nem lehet elfelejtetni. Én inkább, amire még szintén kíváncsi lennék a te oldaladról, hogy ez az év elején is nagyon jó teljesítő Dallas defense, ez továbbra is annyira jól néz ki, mert most a Chiefs-en is azért szerintem rájuk nem lehet panasz, tehát ennyi szerzett pontot a Chiefs ellen bárki megrigyelhet, akármilyen is a támadósor most ott, vagy volt ott a támadósor, hogy látsz bármiféle figyelmeztető jelet a Cowboys számára, hogy ennek a védelemnek változnia kéne, vagy teljesen jó az, amit kapunk tőlük.
Én igazából sose éreztem azt így ebben a szezonban, hogy ez a Cowboys védelem, ez valahogy top 5-ös. Nem néztem ehhez statisztikákat, szóval lehet, hogy tényleg így volt, de nekem sose az volt a benyomásom. Igazából ez pont, a Cowboys az, no, pont az kell, meg pont az hozza, amit mondjuk a Chiefs csinált 2 éve. Van egy lehengerlően jó offense, és ahhoz kell egy olyan defense, aki próbálja meg azért mondjuk 25 pont alatt tartani az ellenfelet. Erre szerintem ez az állomány, meg Dan Quinn rendszere alkalmas. De hogy ettől ez a defense jó lesz, vagy top 5-ös lesz, azt már azért nem gondolnám. De ez a rájátszásban szerintem bőven elég lehet. Itt inkább az a kérdés, hogy vajon a McCarthy faktor és ez az offense, ez mennyire tud pörögni a playoffban. Akkor ugorjunk a következő blokkra szerintem. Most jönnek a kiütéses meccsek. És az első olyan, ami talán meglepő kiütés lett, melyik szalagcímet szeretnéd választani, hogy Jonathan Taylor megverte a Bills-t, vagy a Buffalo Bills verte meg saját magát, mert szerintem mindkettő ül.
Szerintem az első azért nem feltétlenül ül, mert akármilyen jó volt Taylor, ez nem az ő érdeme, és én nem szeretném ezt kizárólag az ő számlájára írni, úgyhogy inkább a másodikat mondanám. De
35 pontot tett föl, tehát ezt akárhogy nézem,
ő tette föl, ő beerőszakolta a végén, most nyilván ez is egy leegyszerűsítés a dolgoknak, de azért tehette ezt meg, mert a csapata lehetővé tette a védelme szerzett labdákat, és a Bills ennek megfelelően meg már nem tudott velük haladni. Tehát én ezt nem érzem, ezt a Taylor verte meg a Bills dolgot annyira.
És azt érzed, hogy őt az MVP versenybe követelik?
Én azt érzem, de még talán azt is egy kicsit korainak tartom, azért beszéltünk már itt futó relációban arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki MVP legyen, és kétségtelenül Taylor nagyon-nagyon jó irányba halad azzal, hogy most már 8 mérkőzés óta mindig TD-t szerez, és a 100 yardja is folyamatosan megvannak. Hozzátenném, hogy a Colts-nak a mérlege azért még nem feltétlenül elég jó ehhez.
És összességében így a Colts-nak a gameplanjéről, meg mit terveztek, arról mi a véleményed? Ugye Vance-nek összesen 21 passz kísérlete volt, de abból sem volt sok köszönet. Úgyhogy egyáltalán nem meglepő, hogy Taylor annyi labdacipelést kapott, vagy Hines, és így is fel tudtak tenni 41 pontot. Oké, kellettek a védelmi momentumok, kellett a pántnál az a momentum, de mégis azt látjuk, hogy idegenbe tönkreverték az AFC egyik éllovasát.
Ez a tökéletes identitása szerintem ennek a Colts-nak. Minél kevesebbet kockáztassál Wentzel, tömd a jól futó Taylort amennyi labdával csak lehet, a védelem villanjon meg, a special team villanjon meg, amikor lehet, használd ki a fontos meccsdöntő pillanatokat, abszolút ez kell legyen ennek a Colts-nak az identitása. Wentz egyébként Pittmannel, meg a Titan-jével, meg akár a kisebb elkapukkal is meg tud oldani bizonyos helyzeteket, de sose szerencsés az szerintem, hogyha neki 25-nél többször kell passzolni egy mérkőzésen. Nyilván minden meccsen nem fog ennyire jól futni Taylor, és a védelem sem fog ennyi labdát szerezni, de alapvetően szerintem ez a csapat akkor lehet sikeres, hogyha ezt az utat követi. Úgyhogy a Colt szerintem mindent, és azt is hozzátenem, hogy ezen a meccsen szerintem minden nagyon-nagyon jó kijött a számukra egy elit csapat ellen. Már amennyiben a Bills hívhatjuk elit csapatnak, mert szerintem idén egy kivétellel nagy nevű ellenfelet nem vertek meg, és nem tudom, hogy ezek után te például mennyire tudsz meggyőződve beszélni arról, hogy ez a Bills mondjuk az AFC-nek az esélyese, látva azt, hogy most már nem az első riválisok túl kaptak ki, és igazából nem is festenek annyira jól, hogyha nem Batum 5 csapattal kell játszaniuk.
Danival ellentétben velem azért fogsz vitatkozni, mert én ezzel nem értek egyet. Lehet, hogy elfogult vagyok, benne van, de szerintem ez a Bills még igenis jó csapat. Abban egyetértek, hogy most megkaptuk azt, hogy milyen az, amikor nem a Jets meg a Dolphins az ellenfél, ez egy intő pofon.
Nem azt mondtam, hogy nem jó csapat, hanem azt, hogy az AFC-nek nem esélyese.
Hát szerintem ennek az AFC-nek még nagyon sok csapat az esélyese, látva az, hogy itt mindenki körbeveri egymást, és bárkitől ki tudnak kapni.
Várjál, akkor fogalmazok egyszerűbben. Nem,
de miért analizol?
Te analizol, mert nem adsz egyértelmű választ. Akkor annyit mondok, hogy nincs mondjuk benn a négy legjobb csapatban az AFC-ben ez a Bills.
Ezzel nem értek egyet, szerintem benn van. Ez így elég neked?
Így igen, hogyha szerinted benn van a négy legjobb csapatában.
Fel akartam volna vezetni, hogy miért gondolom így. Érted?
Nyugodtan.
Ez egy interaktív műsor, Patrik. Szórakoztatjuk a hallgatóságot.
Nyugodtan.
Szóval, megkaptuk azt, hogy milyen az, amikor nem egy nagyon rossz csapat az ellenfél, ez egy intőjel, de szerintem ez a Bills lejátszotta talán a szezon legbalszerencsésebb meccsét az ő szempontjukból, mert szerintem azért ennyire nem volt nagy különbség a két csapat között. Én azt mondom, hogy Josh Allen továbbra is az egyik legnagyobb one-man army az egész NFL-be. Én tőle azért félnék. Ezt oké, hogy most volt több turnover térő passza is, de szerintem pont a két interception nem igazán okolható. Az Odom féle az még talán, bár szerintem ott inkább a safety volt az, aki nagyot alakított, és nem ellennek volt rossz passza. De a második interceptionje az, amikor röplabdáztak a defensive back-ek a Colts-nál, azt én nem igazán az ő nyakába varnám. Szerintem ez a Bills ez jó lesz. A sorsolásuk az nem vészes, szóval bőven vissza tudnak még mászni, az AFC tetejére is akár. És ugye vannak fontos meccsek, tehát a Chiefs-t is elverték, meg mi nem tudom, kit vertek el így az AFC élmezőnyéből szóval. Csak a Chiefs, mindegy, de szerintem van keresni valójuk bőven a legjobb AFC csapatok között. Ez most egy nagyon rossz meccs volt. Oké, hogy a Bills-nek mostában elég sok ilyen nagyon rossz meccse van, amikor tényleg normális csapat ellen játszanak, de én tartom magam ahhoz, hogy szerintem ez a Bills ez idővel még jobb lesz, és a rájátszásra visszatér az elit forma, amit mondjuk a szezon elején vártunk tőlük.
Ha már MVP-ztünk, akkor Josh Allen-t viszont kiúzhatjuk az MVP-k közül?
Én nem szeretném.
Akkor 15 emberes MVP listával megyünk tovább.
Ugye, amikor írtam a díjfigyelőt, akkor nekem már ott is felvetődött bennem, hogy én szívem szerint beírtam volna a legjobb háromba, még hogyha ezzel sokan nem is értenek egyet, mert tényleg az, hogy ő egy az egyben a Bills támadósor. Ilyet meg nem sok irányítóra tudsz elmondani, főleg, hogy azóta szerintem mindenki kapar azért, hogy csak ne ő legyen az MVP, nem tudom, hogy ez miért van, nagyon sokan visszaestek. Ellennek sem volt azért olyan hű, de jó meccse, de szerintem még mindig ő a legnagyobb mencsvára ennek a Billsnek játszon akárhogy. Következő kiütés, kísértetésen hasonló az Eagles helyzete, mint a Colts-é. Ott is van egy irányító, akinek minden kevesebbet van a kezébe a labda, passzoknál annál jobb. és valamit most nagyon kitaláltak ott Siriannék, mert egészen jó fut ez az Eagles, és ugye ebben ők beleinvestálták Hurtset is, akinek három futott TD-je volt, a harmadiknál az a bokatörő dzsúkja, az zseniális volt. És talán egy nem várt pofon ez is, nagyon hamar eldőlt a meccs, viszonylag szorosabbat vártam, de mit gondolunk erről az Eaglesről, hogy ez a taktika náluk is érvényes lett, mint a Colts-nál, hogy megtalálták az identitásukat, vagy másról van szó?
Abszolút ezzel akartam kezdeni, hogy igen, abszolút megvan ennek a csapatnak az identitása, minél többet futtassák a labdát, Hurts bátran vállalja a lábait, mert nem feltétlenül az, hogy futtatják a labdát, az veszélyes ebben a csapatban, hanem ahogy Hurts használja a lábait, szerintem ő a legjobb futója ennek a csapatnak jelenleg, még akkor is most, hogyha Sanders visszatért, és ha egészséges lesz teljesen, akkor azért ez egy elég jó kis játékos. Nyilván próbálják minimalizálni a hibákat, ami nem mindig jön össze, mert Hurtsbe szerintem még mindig nagyobb a bizonytalanság, meg az egész gameplanben, mint ami a Coltsnál van. Ettől függetlenül szép lassan szerintem Smith-szel és Gallerttel itt nagyon-nagyon jó kémia alakul ki. A támadó faluk már nem annyira jó, mint mondjuk a Super Bowl győztes érában volt, de továbbra is szerintem azért van annyira megbízható, hogy közepes defense-ek ellen mondjuk leerőltesse az akaratát, és fontos az, hogy a védelmük is tud labdákat szerezni, mint ahogy a Saints ellen most meg is tették. Hozzátéve, hogy azért ez a Saints támadósor, ez jelenleg most arra van ítélve, hogy nem tudom, nagyon szeretvedett legyen, és pont, hogy eladja a labdákat, ami nem túl szerencsés rájuk nézve, de igen, ha az Eagles tudja tartani magát ehhez a dolghoz, akkor ha nem is olyan szinteken, mint a Colts, de sikeres lehet.
Pont azt akartam egyébként kérdezni, hogy oké, okay, hogy Hurts-el megtalálták az identitást, meg hogy ő a legjobb futó, de mennyire fenntartható ez a passzjáték nélküliség? Mert mi van akkor, hogyha olyan helyzetbe kerül az Eagles, amikor rá van szorulva a passzjátékra, és pont ez volt a meglepő leginkább, hogyha valakitől várhattuk ezt, az a Saints, akiknek a futás elleni védelme aztán a legjobb volt a forduló előtt a ligába, és mégse tudtak ez ellen tenni semmit, leginkább ugye Hurts nyargalásai miatt, hogy mi lesz akkor, amikor rá lesznek kényszerítve arra, hogy passzoljanak, mert akkor kibukik a szög a zsákból.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem azért a Saints bekapjainál gyengé, vagy erősebb csapatokkal nyilván fognak találkozni, és rá lesznek kényszerítve.
Hát a sorsolás alapján nem biztos, mert pont azt mondták, hogy az Eagles sorsolás az elég könnyűnek tűnik.
Ez tény, de hogy a play-off-ban legkésőbb, tehát amikor már nagyon, de előbb-utóbb, ha sokáig jutnak, akkor rá lesznek készítve, hogy passzolnak, és azért az még nem megy ennek a csapatnak, és nem csak azért, mert Hurts nem annyira jó passzoló, hanem azért is, mert gameplan ügyileg szerintem ez az Eagles még nem jár ott a fejlődésben, ahol kellene. Nyilván vannak felfedezhető dolgok itt edzői fronton is a fejlődés terén, de ettől még Sirianiéknak szerintem egy jobban olyan egyensúlyban lévő gameplant kéne összerakniuk, ahol mondjuk Hurstnek könnyebb dolgokat kell megdobni, mert azért nagyon sok olyan passzituáció van az Eaglesnek, amikor Smith vagy Quez Watkins, vagy akárki egy az egyben az oldalvonal mellett szedje le őrzőjével a nyakán a labdát, hát azért ez sok sikert. Lehetne azért olyan patterneket kialakítani, ami jobban segíti itt a fiatal elkapókat, meg a fiatal irányítóját is. Épp ezért látom az Eaglesnek a maximumát abban, hogy bejutnak a play-offba, és akkor ott viszont goodbye van, mert annyira viszont nem erős ez a csapat, szerintem, hogy amikor már elő kell vennünk a komolyabb passzcsomagot is, akkor megállják a helyüket.
Ezzel abszolút egyetértek. Visszatérve a Saints-re, Sean Payton ugye egy zseni, de azért látjuk azt, hogy mindenre már ő sem képes. Tehát ez a Simeon-nel irányított Saints, ez jelenleg nem tényező, annak ellenére, hogy elég szép passzai is voltak Simeonnek, de hát ugye mind garbage time-ba jött, és lényegi haladás nem volt vele. Nem tudom, hogy ha Kamara visszatér, akkor jobb lesz-e, ha Taysom Hill visszatér, akkor jobb lesz-e, vagy egyetlen hajlandó-e Payton őt kezdetni irányítóként. De ugye az egész, még Winston is az volt a jellemző, hogy igazából egy jó meccsre jutott egy rossz, és így mentek egymás után a győzelmek, vereségek. Így nem lesz ebből playoff. De hogyha Simeon marad az irányító, akkor inkább ne is legyen.
Szerinted, hogyha itt nem Payton lenne a vezetőedző, hanem mondjuk, nem tudom, tegyük fel Sirianni vagy Fangio, akkor mennyi esélye lenne a Saintsnek Simeonnál?
Hát a nullánál kevesebb.
Igen. Tehát igazából szerintem ez a válasz arra, hogy oké, hogy Payton ki tud hozni viszonylag korrektebb negyedeket is akár, vagy akár korrektebb meccseket is Simeonből, de szerintem amint itt megtörtént a Winston Simeon csere, ott igazából a Saintsnek eldőlt az idénye. Oké, hogy ideig, óráig Payton és a rendszere visszfele tartja ezt a csapatot, de tulajdonképpen onnan azért nem igazán lehetett komolyan venni ezt az egészet. Simeon egy backup irányító, nem egy NFL szintű kezdő, ahogy Kamara nélkül igazából minden olyan skill player-t el is vesztettünk, aki képes bármilyen X-faktort bevinni a mérkőzésbe. A védelem meg egyszerűen nem lehet elég jó ahhoz, hogy a támadósornak az inkompetenciáit elbírja, úgyhogy nekem az a véleményem, hogy ez a Saints kiszállt a wildcardért folytatott küzdelemből is, és már nem is fog visszaszállni. Nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
Igen. Most én is azt mondom, hogy jelen nem látom azt, hogy a Saints elkap mondjuk egy jó formát, mert szerintem azon fog búlni igazából, hogyha ilyen szoros a wildcard csata, hogy az utolsó 3-4 forduló, kik lesznek a jó formában, és nem láttam, hogy ez a Saints mitől lenne jó formában. Itt még tényleg az mentheti meg őket, hogyha Taysom Hill visszatér a kezdőbe, akkor esetleg vele egy más Saints láthatunk, ami ennél hatékonyabb lesz. De ez a jövő zenéje. Ugorjunk a következő meccsre, ami hát eléggé megdobta a vérnyomásomat, a 49ers Jaguars. Ez a Jaguars, ez egy CFL csapat, nem NFL csapat. Botrány
volt. De erre már régen rájöttük, nem?
Hát igen. De én az összefoglalóba kiadtam minden dühömet, úgyhogy nem tudom, hogy neked milyen érzéseid vannak a meccs megtekintése során, vagy után.
Figyelj, igazából amit mondtam is, hogy erre nem most jöttünk rá, ez egy nagyon rosszul szervezett csapat, ez a Jaguars. Én nagyon-nagyon sajnálom Lawrence-t, mert egyértelműen nem látunk semmit abból, hogy ő igazából milyen játékos lenne, és akkor itt most én befejezném azokat a frázisokat, hogy akkor ő egy generációs irányító, stb., mert erről semmilyen bizonyítékot nem kaphatunk eddig, és lehet, hogy nincs is így, de az ellenkezőjéről sem tudunk megbizonyosodni, mert ez a franchise nem hagy lehetőséget arra egy játékosnak, hogy bebizonyítsa, hogy ő valójában mire is képes az NFL-ben. Hozzátéve, hogy szerintem a Frisco nagyon elvette előlük a levegőt. Tehát ott rögtön az első drive-juk egy 13 perces 20 playből álló sorozat volt, ahol a Jaguars-nak az elmúlt két hétben nagyjából jól működő védelmét halálra fárasztották, és még hogyha nem is lett TD annak a drive-nak a vége, az rögtön megmutatta, hogy azért itt a Frisco, hogyha akar, akkor tud haladni, tudja fárasztani a védelmet, és ennyi pont elég ez ellen a Jaguars ellen, mert ők viszont már egy közepesebb védelem ellen, hogyha nagyjából normális napjuk van, akkor nem tudnak haladni.
Szerintem ez egyébként egy nagyon nagy hoax, amit most mondtál, hogy a 49ers a 49ers kapcsán, mert igazából az még jobban felidegesített, mint a Jaguars, mert pont ez az első drive, ezt emeltem ki az összefoglalóból is, hogyha azt látod, hogy 13 perc, 5 másodpercig tartott, azt gondolod, hogy hű, meg ha. De erről nem volt szó. Tehát ez a csapat, ez már pántra készült, amikor egy büntetés miatt megkapták az első kísérletet, akkor tudtak tovább haladni. Volt egy fumble, amit elejtettek, de aztán visszatudták szerezni, szóval nem volt ez olyan hű, de átütő. Ettől függetlenül agyba főbeverték ezt a Jaguart, és egy esélyt nem hagytak arra, hogy ezt a meccset elveszítsék. Tehát nem a győzelem megérdemeltségét vitatom. Csupán az, hogy nem ebből, és nem is a Rams elleni meccsből lehet kiindulni, mert szerintem ez a 49ers most jelenleg félremenedzselt.
Ja, tehát... Én nem azt mondom, hogy ez a 49ers ez egy jó csapat, azt mondom, hogy ez ellen a Jaguars ellen egy bőven elég csapat és jó gép lenne.
Tehát ezen a Jaguars ellen nagyon sok minden elég lenne, ami még ennél is kevesebb, mint amit a 49ers hatékonyságba produkált. Ezzel egyébként a 49ers visszajött megint a wildcard versenybe, de nem tudom, hogy mennyire fenntartató az, amit most csinálnak. Tehát az, hogy ezek futtatják az órát, oké, ölik az időt, oké, de nem tudnak vele érdemben haladni. Tehát megint azt láttuk, hogy Garoppolónak kell megoldani a kétes szituációkat, és egyelőre megoldja. Tehát az utóbbi 2-3 fordulóban Garoppoló szerintem jól játszik, nem azt mondom, hogy elit, jól játszik. De ez nem tudom, mennyire fenntartható, mert szerintem sem ennyire.
Hát most nem tudom, kezdjünk-e vitát arról, hogy mennyire tartjuk Garoppolót jó irányítónak, mert szerintem ebbe kivételesen az adás alatt egyezik a vélemény.
Figyelj, most jól játszik, tehát oké, hogy szerintem is egy átlagos irányító jobb esetben, de most jól játszik. Tehát konkrétan szerintem ő tartja fent, meg Deebo Samuel ezt a 49ers-t a víz felett.
Igen, ezzel talán így egyet lehet érteni. Ettől függetlenül szerintem az a baj, hogy jelenleg talán nem elég az, hogy jól játszik Garoppolo, hanem kellene az az egy-két plusz villanás, amire viszont most se képes. Nem tudom, ezt fortál, ezt nem tudom hova tenni, én se tartom őket jelenleg jó csapatnak, de az is szerintem megtévesztő, hogy most visszakapaszkodtak wildcard helyekig. Valahol ott a playoff környékére helyezném őket erősség szerint, de nem biztos, hogy bejuttatnám őket.
És egy kicsit a Jaguars-os mondatodba is belekössek, most már úgyis meg kell mérnem a vérnyomásomat adás után. Én nem értek egyet azzal, hogy ezt a Lawrence-nek ezt a játékát, ezt arra kenik, hogy a Jaguars az rossz. Tehát ez a csapat az utóbbi 8 évben Blake Bortles-szel, Nick Foles-szal, Garner Minshew-val jobb játékot tudott produkálni, mint egy olyan irányítóval, aki oké, okay, hogy ne könyveljük el, meg kicsit nagy volt, jó volt a sajtója, de akkor is az egyik legígéretesebb QB prospect volt az elmúlt 10 évben. Tehát nem mondják meg nekem, hogy neki ez a max. Tehát én igenis elvárnám tőle, hogy azt csinálja, mint Luck, azt csinálja, mint Watson, vagy azt csinálja, mint tavaly Herbert. És ezt nem látjuk.
Egy Urban Meyerrel kéne ezt csinálnia.
De Watson meg O'Brien-nel csinált. Oké, okay, neki volt egy Hopkins-a is, és de oké, okay, a tehetség törjön utat magának. Ezt Lawrence-nél egyelőre semmi esetre sem látjuk. És ez engem zavar.
Azt mondom, az ott az állításom, hogy szerintem nem vonhatunk le egyik irányba se következtetést az ő játékáról.
Hát ez így nagyon piszi, de igen. Temetni sem kell a srácot, félrejtés ne essék, de én azzal se értek egyet, hogy nem elvárható tőle. De igenis egy ilyen szintű tehetségtől elvárható, mondom ezt úgy, hogy én nagyon sokszor védem az újoncokat.
De kinek passzolnál, meg mit várnál? Tehát elképzeléstelen gameplant adnak neki, és nincs kinek megdobni a labdákat se, akkor mit várnál el? Hogyan tudnál megvalósítani?
Akkor fusson, vagy csináljon valamit. De mert ugye a Clemsonnál ezt láttuk, hogyha nem volt megjátszott ember, akkor futott. És jó, mozgékony srác, tehát tudna. Mindegy, nem akarom ebbe elvinni, de én nem értek egyet azzal, hogy nagyon fölmentik, mert szerintem igenis az ő sara is, hogy eddig nem olyan jó, de azt se vitatom, hogy a körülötte lévő minden dolog, ami lehet, az szar. Tehát ezt így engedjük el. Akkor jön egy másik találkozó. Ezt is a kiütésekbe vettem, mert végül is a Bengals majdnem 20 ponttal verte a Raiders-t. Én ezt a meccset nem láttam, csak Red Zone-ba nézegettem, úgyhogy tőled kérdezném azt, hogy miért volt az, hogy Burrow-tól szinte semmit nem láttunk, mert igazából Mixon volt a legjobb támadója a Bengalsnak, és mi van ezzel a Raiders, hogy most akkor ez az Arnettes dolog volt az utolsó szög, és most végleg kipukkadtak, vagy sem?
Hát igen, ez az utóbbi, ez egy nagyon jó kérdés, ezért én is gondolkoztam itt, ahogy a találkozót néztem, hogy egyszerűen a támadójátékuk az annyira ötletlenné és pontatlanná vált, hogy nagyon-nagyon nehéz így haladni. Igazából a Bengals nem csinált nagyon-nagyon sok különöset, nem volt nagyon-nagyon sokat nyomás alatt kár, elvették, amit elvettek, az, hogy a nagyobb játékokat ne tudják megjátszani, meg Warrett ne legyen olyan könnyű megjátszani a kárnak, de ezen felül azért a Bengals védelem nem volt annyira nagyon félelmetes, és valahogy mégsem volt elképzelése a Raidersnek, hogy hogyan kéne itt haladnia, mégis mi az, ami beválhat. Nem voltak olyan jó keresztező koncepciók, amikkel kicsit meg lehetett volna bontani a védelmet, és nem hogy az elején, hanem közben se tudtak változtatni. Tehát ebből látszik azért, hogy egy interim coach-sal nehéz szerintem egy franchise élete, hogy ha lendület van, akkor lehet, hogy minden csupa jó dolog, ellenben amikor változtatni kéne a rosszból, akkor szerintem nagyon-nagyon nehéz. És offense oldalon abszolút ez döntött el a találkozót, mert defense oldalon egyébként a Raiders pass rush az sokáig elég nagy tényező volt. Rengeteg negatív yardos szerelést is meg tudtak csinálni, rengeteg nyomást is tudtak generálni Burrow-ra, viszont a Bengals megoldotta ezeket a szituációkat. Az elején egyébként nem is volt nagy a különbség, épp ezért mert a Raiders defense az tartotta magát, viszont annyira nem csinált semmit az offense, hogy egy idő után elfáradtak, és hát a végén ki is alakult ez a nagyobb különbség a két csapat közt.
És a Bengals offense-ről így mi a vélemény? Ugye Burrow-nak nem volt nagy meccse, ha jól emlékszem, talán még egyszer meg is sérült, mert azt elkaptam azt a pillanatot, kicsit ilyen bicegve ment le, még talán a meccs elején.
Igen, de nem volt igazából semmi komolyabb ráhatása a meccsére.
És mit várhatunk mondjuk így a Bengalstól? Mert nekik is ez a kétarcú dolog volt, de belőlük azért látom azt, hogy előbb-utóbb felfelé ívelnek a Raidersnél, már sajnos nem. És azért mondom, hogy sajnos, mert amúgy ígéretesen kezdték az évet, és sose tudjuk már meg, hogy mi lett volna, hogyha Grudennek nincs ez a balhéja, és nem kell lemondania, de azzal én is egyetértek, hogy így, hogy egy interim vezetőedző van, akinek igazából a vezetőedzői múltja nem nagyon van, így őket is kiírnám azért így a rájátszásért folyó versenyből, annak ellenére mérleg alapján még ott vannak.
Hát egyébként figyelj, a Bengalsról se tudok feltétlenül pozitívan nyilatkozni, mert nekem annyira nem tetszett az ő játékuk sejt a tegnapi mérkőzésen. próbálták a futójátékot erőltetni, és a második fél időben ez be is vált. Az első fél időben szerintem borzasztóan működött az is, ahogy mondtam, nagyon sok negatív yardos szerelés volt, de és amikor egy-két yardra meg is tudott módulni Mixon, akkor is gyorsan szerelték, és annyira nem működött olajzottan a passzjáték sem. Az első fél időben inkább Boyd tudott elszakadni, és csinált játékokat, illetve nem is tudom azt mondani, hogy elszakadni, mert emberrel a hátán voltak meg az elkapásai, és megint csak azt tudom ismételni, hogy itt a második fél időben, ahogy kezdett kicsit fáradni a Raiders defense, akkor jöttek ezek a nagyobb, explozívabb játékok. Én a Bengalsnál sem feltétlenül tudom, hogy most mennyire lehetnek elégedettek, és kicsit megint az évelei dolgokra tudnék csatolni, hogy az edzői felelősséget elővegyem, és sajnos ne tudjak belelátni ebbe a csapatba többet annál, mint hogy egy, a tehetség alapján egy közepes felé elevickélnek, de szerintem egyelőre kevesek ahhoz, hogy ennél nagyobb szintet lépjenek.
Én akkor ezt annyival zárnám, hogy én viszont nagyon megnézném Bürót és ezt a csapatot a rájátszásba. Más kérdés, hogy eljutnak-e odáig. Akkor mi viszont eljutottunk a következő blokkunkra, hogy a meglepetéseket hoztam, és hát mi mással lehetne kezdeni, mint hogy a Texans elverte Tennessee-ben a Titans-t. Mi történt?
Fél, nem tudom, te ezt hatalmas meglepetésként kérdezed, de tényleg, mint ahogy mondjuk a meccs alapján is mondták?
A meccs alapján nem. El is akartam amúgy felhúzni az én véleményemet, hogy az eredmény nyilván meglepő. Egyébként én gondolkoztam rajta, hogy valamikor ez a Titans ki fog kapni egy gyengébb csapattól, most nem tudtam, hogy ez a Jaguars lesz, vagy a Texans, végül ez a Texans meccs lett, de az én tippet nem tettem volna rá. Hogyha a Bills-nél azt mondtam, hogy pehjesek voltak, akkor erre a Titans nem tudom, mit lehet mondani, mert szerintem az elmúlt 10 év minden bal szerencséje kijött ezen a meccsen. Tehát kezdjük, hogyha Tannehillnek mennyi 4 vagy 5 interceptionje volt a végén, tehát szórta a labdákat. Peterson 4. kísérletre, ha jól emlékszem, a fullbackjébe belefutott, de 4. és 1-re, tehát az is kabaré volt, meg burlesk. Chester Rogers úgy vette le lábbal azt a pántot, hogy Zinedine Zidane nem tudta volna ezt megcsinálni, tehát konkrétan a csávó oda sem érett, és a sarkával maga mellé vette a nem kerek, hanem ezt a disznóbőrlabdát, ezt az oválisat. Tehát elképesztő labdaérzék, kár, hogy ezzel a Texans hozta jó helyzetbe, kihagytak extra pontot, tehát semmi nem jött össze ebbe a Titans-nél, és ezt azért kell így kiemelni, mert a Texans győzelmét nem akarom elvenni, de az érdemei azok azért nem voltak olyan nagyok. Mert ha jól rémik, akkor igazából az történt, hogy kihasználták minden azt a bénázást, amit a Titans adott nekik. Gondolok itt mondjuk arra a pántra, amikor 5 yardról kellett beszaladni. Azért 5 yardról oldja meg egy Texans is.
Abszolút, amúgy hozzátenni még azt is, hogy azért AJ Brown is megsérült, és azok után, hogy Harry, Julio Jones, és most már Brown sem volt, azért én ezek után sem mondanám azt, hogy ő hatalmas nagy meglepetés, hogy kikaptak a Texans-tól. Most persze tegyük konceptusban mindenképpen meglepetés, hogy kikaptak egy 8-as gárdát, a főleg egy 8-2-es, de szerintem így, hogy a legjobb skill playereik kiestek, így azért meglepne, hogyha bárki ezt a Titans-t mindenképp az AFC favoritjának tartaná, és amit még City hozzá lehet tenni, hogy most a védelmük se volt annyira nagyon toppon, de nyilván úgy nagyon-nagyon nehéz toppon lenni, hogyha folyamatosan az offense elszerencsétlenkedő szituációkat, és nagyon nehéz helyzetbe hoz téged, úgyhogy ez egy tipikusan olyan meccs volt, amikor a Texansnak sok minden összejött, a Titans sokat szerencsétlenkedett, és még a Texans itt most a sok sérült miatti kiesések is utolérték kicsit. Engem inkább jobban érdekelne, hogy ennek a meccsnek is a fényében te mennyire várod, hogy ez a Titans ez képes lesz, hát nem is tudom, tényező lenni a playoffban?
Szerintem a versenyben látsz, mert pont azt a kérdést akartam feltenni, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebből a meccsből mindkét csapat számára, mert nem csak a Titans, hanem a Texans is. Én szerintem sem ennyit. Tehát ez a Titansnek egy balszerencsés, pehjes meccs volt, túl kell rajta lépni. Ha jövő héten el tudják verni a Patriotsot, akkor megint ott tartunk, hogy megint elvertek egy playoff riválist, nőtt az egymás elleni mérlegbe a szorzők, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt. a csoportot így is úgy is meg fogják nyerni szerintem, mert borzasztó nagy előnyük van a Colts-szal szemben, ugye oda-vissza verték őket, úgyhogy a Titansnek ez a vereség, ez belefér, hogyha jövő héten megverik a Patriotsot, akkor el is lehet felejteni, és akkor megint ott tartunk, hogy egyértelmű esélyesei az első kiemelésnek, annak ellenére is, hogy ugye nincsen Henry, AJ Brown-nak pont most jött ki Twitteren, hogy negatív lett a röntgen eredménye, úgyhogy ő is, neki sincsen hál' Istennek komolyan baja. Tény, hogy nem olyan acélos ez a csapat, mint hogyha ott lenne Henry is, meg Julio Jones is, de összességében szerintem még mindig ők a favoritok az AFC első helyért. A Texans meg szerintem...
Te nem érzed úgy, hogy benne van, hogy nem tudom, hogy teljesen, hogy akár meg egy Jaguars-t is kikapjanak?
De ez az AFC-ben most mindenkibe benne van. Tehát nem csak a Titans, bárki ki tud kapni bárkitől. Tehát azért mondom, hogy ebből nem indulnék ki. Mert előbb-utóbb lehet, hogy a Chiefs-nek is, vagy a Patriots-nak is lesz ilyen pehes meccs, és akkor megint ott tartunk a Titans 2-vel, mely mindenki előtt. Ebből nem indulnék ki. Ahogy a Texansnál se indulnék ki, abban, hogy most akkor a győzelemtől irány fölfele, mert szerintem nem ez a helyzet. Ez a Texans továbbra sem jó csapat, és továbbra sem lesznek favoritok Max a Jaguars ellen. Ha nincs más, akkor menjünk a következő, mondhatni meglepetés meccsre, bár te pont eltaláltad a győztest a tippversenybe. A Washington nyerni tudott Charlotte-ban a Panthers ellen, mégpedig azért, mert Heinicke God Mode-ba kapcsolt, és legyőzte a Panthers-t.
Szerintem nem csak ezért, mert Heinicke God Mode-ba kapcsolt, hogy benne vannak ilyen híróbollok, meg nagy hibák is. Szerintem azért, mert ez a Panthers továbbra is diszfunkcionális, hiába vannak Newtonnak is jó megmozdulása, és ki tudják néhol használni a lábait, meg rohadt lelkesen játszik. Ettől függetlenül konstans ez a támadósor nem tud működni. Egy-egy drive-t össze tudnak tenni, McAfee-re tudnak támaszkodni, és ahogy mondtam, tényleg egy-egy Zoridnél Newton jól ki tud jönni a dolgokból, de rettentően diszfunkcionálisak, és szerintem ez egy nem megoldható probléma sem Darnoldal, sem Walkerrel, sem Newtonnal. És ami nagyobb aggasztó probléma, hogy a védelmükben is vannak szerintem egyre nagyobb szakadások. Jeremy Chin is szerintem az egyik leggyengébb időszakát hozza az elmúlt időszakot tekintve. Például most csak ugye egy embert említsek, de igazából a többiektől sem vagyok lenyűgözve. Az meg már pont elég, hogy egy ilyen közepes Washingtontól kikapjanak.
Érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert nekem pont az volt az érzés, hogy igazából a Panthers nem volt rosszabb, mint a Washington, szerintem.
Na, két jó drive-juk volt.
Hát jó. Szerintem inkább három, de a Washington sem volt olyan átütő. Én azt írtam fel magam, hogy lehet, hogy egy kicsit ilyen klisés, meg ilyenek, de én valahogy azt éreztem, hogy a Washingtonban több motiváció volt arra, hogy nyerjen, főleg ugye, mivel felhúzták a Ron Rivera régi csapata ellen, új csapatával dologra. Emiatt én valahogy úgy éreztem, hogy mintha minden Washington játékosban valahogy ott lett volna egy extra motiváció, hogy a vezetőedzőjükért nyerni akarnak, mert ugye ez a védelem is viszonylag jó volt, főleg amikor tényleg fel kellett lépniük, és az utolsó negyedben meg kellett fogni a Panthers-t, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. Összességében ami nem volt jó ez a védelem, de ott abban az utolsó negyedben oda tették magukat, és én ezt ennek a motivációs plusznak tudom be. Összességében szerintem úgy nem volt jobb a Washington a Panthersnél, az volt még tényleg a különbség, hogy Heinicke és a passzjáték sokkal jobb volt, mint a Panthers passzjátéka. És ez tényleg lehet, hogy aggasztó így kimondva.
Hát a hosszú távon igen, tehát idén nem tudom, hogy mennyire vérmes álmai lehet nekünk bármelyik csapatnak is.
Hát a Panthersnek vérmes álma van. Minden mozdulatok. Volt,
most már nem tudom, hogy...
Hát minden megmozdulásuk arra enged követni, hogy ők a rájátszással számolnak. És ha úgy veszük, még van rá esélyük, csak egyre kevesebb.
Te Newtont milyennek láttad, ha csak őre fókuszálunk?
Ugyanolyannak, mint amilyen a Patriotsban volt. Vagy hogyha Panthers-es hasonlatot akarok, akkor ugyanolyan, mint tavaly Bridgewater. Azt megláttuk, hogy mire elég. Tehát Darnoldnál jobb, de Bridgewaternél nem. Ezért nem gondolom azt, hogy itt rájátszás lesz. De én egyébként nagyon felhájpolt vagyok így a Newton visszahozatalával kapcsolatban. kár, hogy egy meccsig tartott ez a nagy fellángolás. Ha nincs más, akkor ugorjunk a következő meccsre, amit szintén nem néztem meg, úgyhogy rád hagyatkoznék. Ez a Cardinals Seahawks meccs. Hát eléggé pánik van Seattle-ben most. Tehát most már Carroll is kongatja a vészharangot, meg mindenki.
Hát csak nehogy Carrollnak kongassák a vészharangot lassan, mert nehéz, tehát látva a meccset, annyira mélyen gyökerező és megmondhatatlan problémák vannak, hogy nehéz nem arra összpontosítani, hogy ezen egy edzőváltás fog tudni csak segíteni, ha nem egy irány. Hát az irányítóváltás nem hiszem, hogy sokat fog segíteni, mert alapvetően egy nagyon jó irányítót, ha lecserélsz, az nem fogja megoldani a problémáidat. Lehet, hogy ideig, óráig mondjuk más gameplay-nél tudsz sikeres lenni, de nem fog semmit megoldani. És látva továbbra is nagyon rossz a gameplay, futójátékok nincsenek megalapozva, de próbálják őket, az elkapók nagyon ritkán tudnak elszakadni, hiába dobja Wilson meg a 40 yardos labdákat, hogyha egyszerűen nem, legtöbbször nem szabadon vannak az emberei, akkor nem lesznek mindig hatalmas elkapások és nagyon nagy játékok. És ezt már nagyon nehéz elbírni szerintem. És egyre kevésbé hiszi is el, szerintem maga a csapat is, egyre frusztráltabbak is lesznek, és ez szintén problémákat szül, úgyhogy nehéz megmondani, hogy mi lehet a kiút ennek a Seahawksnak.
De Patrick, az irányító cserére reagálva, ez a Seahawks támadósor jobban nézett ki, bármennyire is fura kimondani, leírni, beszélni róla, jobban nézett ki Geno Smith-szel.
Én tudom,
Nem arról van szó, hogy Wilsonnál jobb játékos, mert nem jobb, tehát én is bármikor Wilsont választanám, de mégis jobban nézett ki. Oké, ugyanannyi meccset nyernek kb., semennyit, de akkor is jobban nézett ki, hogy mi folyik itt? Tehát én nem tudom, hogy erre van-e magyarázat egyébként, mert én keresem, de nem találok rá semmit.
Hát ezt többször próbáltuk fejtegetni, és szerintem tiszta, egyértelmű magyarázatot nem lehet mondani azóta sem. Amit még hozzátennék, hogy én úgy értettem azt, hogy persze Ginóban láttuk, hogy jobban működt a támadósor, de az sem elegendő azért ahhoz, hogy jól legyen. Tehát én azért mondtam azt, hogy itt nagyobb gyökeres problémák változások lennének, mert egy ilyen irányítóváltás pont ennyit tud csinálni, hogy kicsit előre mozdulnak, de az igazából semmire nem lesz elég. Hát igen, nehéz megszólalni, főleg, hogy egy olyan kardinásztól kaptak ki, akiknél egy Colt McCoy tűnt nagyon-nagyon jó irányítónak ezen a meccsen, tehát hogy itt a védelmük sem volt a helyzet magaslatán. Tehát úgy ment 350 yardig Colt McCoy hiba nélkül, hogy igazából nem volt tesztelve semennyire sem.
Na hát igaz, ha már hoztad Colt McCoyt, Kingsbury-nek az érdemei azért szerintem most már egyre nagyobbak. Tehát az, hogy Murray-ből kihozta ezt, az még azt mondtuk, hogy oké, rendben van, de az, hogy Colt McCoy-jal is 2-1-es mérlege van, ez szerintem egy évedzője díj, így ránézésre.
Nem tudok vitatkozni annyira, mert az előző egy meccses kihagyást leszámítva tökéletes ez a gépezetés. Nem hogy Murray-e nincsen, hanem Hopkins-a sincsen, és ennek ellenére is nagyon-nagyon jó Connerrel a futójáték. Nagyon fényesen néz ki, amit én abszolút nem néztem ki belőlük. Úgyhogy hát jó ez a csapat, jól van összerakva, és nincsen Murray-nek a híró borjaira sem károsztatva.
A rájátszás akkor gyakorlatilag már megvan, szerinted is, ugye?
A rájátszás az tuti megvan, azt nem tudom eldönteni, hogy utána mennyire bízak bennük.
Hát azt egyelőre én sem. És akkor jön az utolsó blokk, amit én szimplán úgy neveztem el, hogy terror cselekmény a profi futballal szemben. Három olyan találkozó, amit bár ne rendeztek volna meg. Kezdjük talán azzal, ami a legnézhetőbb volt, ha már csak a pontokat nézzük, a Dolphins-Jets találkozó. A Jetsnek itt sem sikerült győznie, pedig már Joe Flacco-t is bevetették, de sajnos ez a csapat túl gyenge ahhoz, hogy meccset tudjon nyerni, még a Dolphins ellen is, akik szintén nem voltak jók. Én igazából azt írtam fel így a Jets kapcsán, hogy érdekes módon, amióta nincsen Zach Wilson, Carter is és Elijah Moore is hirtelen jók lettek. Van okozat vajon?
Szerintem tehát ezeknél a dolgoknál szerintem kár lenne okokozatokat keresnünk, meg főleg ilyen mérkőzéseknél, amilyen ez is volt, bármiféle konklúziókat levonni. Számomra az egyetlen dolog, ami így felvetődik, hogy nagyon rossz irányba tart mind a kettő franchise, és nem azért, mert ezen a meccsen is rosszul néztek ki, hanem mert továbbra se látom se az edzőkben, se az egész organizációban, hogy pontosan mi az a terv, ami mentén szeretnének haladni, vagy egyáltalán hova haladnának.
Hát azt én sem. Tehát a Jetsben még egyénileg látok azért tehetséget, főleg így a védelemben, mert Quinnen Williams és Franklin Myers megint jó volt, de rajtuk kívül meg senki. Tehát ez a back seven, ez katasztrófa, főleg úgy, hogy azért Robert Saleh-től nem ezt vártuk el, így azért ő is csalódás. A Dolphinsnál meg továbbra sem kapunk egyértelmű választ arra, hogy itt Tua a megoldás, vagy sem. És szerintem inkább ez a gond, így a Dolphins kapcsán. Hát figyelj, hogyha Watson meg tudják szerezni, akkor lecserélném. De én még kitartanék Tua mellett, mert így az újonc irányítók kapcsán egyikben sem látom azt, hogy jobb lenne nála. De tény, hogy továbbra is az egyik legmegosztóbb játékos. Megint voltak egy-két olyan passza, ami tényleg olyan volt, hogy leesett az állam. Aztán megint jött egy-két olyan, amitől meg kapartam a falat, hogy ezt miért csináltad. Úgyhogy nehéz belőni ezt a Dolphins-t, meg ezt a Tua projektet. Nem tudom, hogy erre mondjuk a következő drafton kapunk-e választ, hogy végül mi lesz, vagy hogy lesz.
Nem.
Szerintem sem, úgyhogy ugorjunk tovább. Ravens-Bears. Ugye láttuk azt, hogy Lamar Jackson nem fog beöltözni, volt egy sejtésünk arról, hogy ez mivel járhat, de mi volt ez? De mi volt ez a 60 percnyi futball, Patrik? Magyarázd el nekem, hát
a futballnak lehet nevezni. Tényleg, hát azért jegyezzük meg, hogy nem csak Lamar nem tud beöltözni, hanem Hollywood Brown sem volt ott, illetve hát a Ravensnél elég sokan betegséggel küzdöttek, és nem voltak 100%-os formában, és ez azért előrevetítette, hogy itt inkább ők produkolnák a futballt, és ha ez még nem lett volna elég, ugye akkor Justin Fields is megsérült a második fél idő elején, hozzátéve, hogy Dalton két jó paszt adott a meccsen körülbelül, és mind a kettő egy 60 plusz yardos TD lett, jó, abból az egyik egy screen volt. De hát Chicago oldalon megint csak azt tudom ismételni, hogy a totális, hát mi ez, ötlettelenségnek a megmutatkozása az látszott offense oldalon, hogy fogalmuk nincs, hogyan kéne föltörni ezt a Baltimore-i védelmet, akiknek a front sevenjük továbbra is nagyon-nagyon jól játszik, és valahogy downfield pedig nem tudták őket egy kivétellel az utolsó TD-ük kivételével, hogy hogyan kéne föltörni, mert azt szerintem többször láthattuk az előző fordulóban, a Ravensnek a Ravens inkább mélységben lehet megverni, és a secondary-nek a egy-egy inkonzisztenciáját kihasználni. Rövid játékokkal ez nem fog menni, és a Bears mégis valahogy a futójátékot próbálta erőltetni, rövid passzos játékokat próbált, ez nem működik ellenük, ráadásul folyamatos nyomás alatt is voltak, onnantól kezdve meg halálra voltak ítélve. Ravens ezzel szemben meg, hát Huntley-ban reménykedett, de szerintem láthattuk, hogy azért ő méretcsere irányító.
Viszont ez a győzelem sokat ér a Ravensnek, mert ugye ők még nem voltak bye weekend, ők már voltak bye weekend, de sokan még nem, úgyhogy behozhatják az egy meccses lemaradást most a Titans-szel szemben, és jövő héten emetően már lesz Lamar Jackson is, és akkor minden helyre áll a kerékvágásba. Én nem akarok semmit hozzátenni ez a meccshez, jobb elfelejteni, meg jobb lenne elfelejteni már Daltont is végre, meg mindenkit, meg most már lassan Matt Nagyot is Chicagóban, mert az, hogy október óta nem tud ez a csapat meccset nyerni, pedig ennél jobb lehetőségük nem lesz arra, hogy elverjék a Ravens-t, de nem tudtak vele élni. Zárásként akkor jöjjön a futball csúcsa, Lions-Browns mérkőzés. Kérdezni fogok tőled, Patrik. Első kérdés. Áruld el nekem, hogy miért nem Case Keenum játszik egy ilyen meccsen? Miért kell azt a Baker Mayfield-et betenni, akinek már rég kórházban lenne a helye, hogy megműtsék mindenét? Miért kell őt erőltetni egy Lions ellen?
Hát már mondanám, hogy kell azért Bakernek a felhozó mérkőzés, csak hát...
Hát de ez egy felhozó meccs volt? Tehát ez a felhozó meccs az nem ilyen. Tehát ez botrány volt.
Nem. Hát, hogy őszintén legyek, szerintem attól félek, tehát hogyha most Bakert kórházba küldik, az azt hiszem, az attól félek, hogy nem egy-két hétre veszítik el, hanem egy-két hónapra.
Jó, következő kérdés, és ez baj. Tehát most az a baj, hogy ugye Mayfield kapcsán mi mindig nem tudjuk, hogy ő franchise irányító, vagy nem. Tehát, hogy kap-e új szerződést hamarosan, vagy sem. Ebből a szempontból megértem, hogy nem akarják elküldeni, és meg akarják nézni, hogy mit tud, de hogyha viszont olyan hosszú távú terv, akkor nem kéne most összeveretni, főleg egy Lions ellen, akit azért szerintem kínumban is el lehet verni.
Hát azért Mayfield-en is alig sikerült elverni őket egyébként, bár lehet, hogy kínumban ez jobban nézett volna, aki nem tudom. Nem tudom, tényleg, tehát a Brownsnál is valahogy visszakerültek egy olyan spirálba, hogy nagyon rosszul fest minden. Mayfield-be már látszik, hogy nem csak nekik nincs meg a bizalmuk Mayfield-be, de Mayfield-nek saját magával sincs meg az önbizalma szerintem, és ő láthatóan nagyon rossz formában is van, meg hát a sérülése se lehet kellemes. Hát nem, tényleg nem tudom, nem tudok erre a Browns-ra mit mondani, hogy mi lenne a jó megoldás a helyükbe, hogy mit lehetne velük kezdeni, nagyon nehéz.
Akkor jön a következő kérdés. Ha már nem Keenumot kezdetik, hanem Mayfieldet. Mi a fenéért erőltetik ezeket a rohadt passzokat, ami szemmel láthatóan nem működik? Főleg úgy, hogy ott van Chubb, aki a liga egyik legjobb futója. Most is olyan meccse volt, ha jól emlékszem, a fordulóban neki van a legtöbb 10 plusz yardos futása megint, hozzáteszem, hogy megint. Miért kell Mayfieldet erőltetni? Tehát a második interceptionje után érdekes módon nem kezdtek el passzolgatni, hanem Chubb-bal kezdtek futni, hogy nem, utána a Lions már nem jutott labdához. Érdekes összefüggések, nem gondolod?
Erre megint csak azt tudom mondani, hogy próbálták Mayfieldnek visszahozni kicsit az önbizalmát, meg próbáltak volna kigondolni, meg játszatni egy olyan gameplant, amit olyan helyzetekben is tudnak használni, amikor nem lehet csak futni. Hát hibásan gondolták, ezt van ez így.
Az utolsó kérdésem, ami nem a Brownszal kapcsolatos, akkor ez a Lions eldőlt, hogy ők lesznek az 1-1-ek?
Szerintem amúgy még mindig nem dőlt el. Tehát én mindig látom ebbe a Lionsból, hogy véletlenül leakaszt két győzelmet valahonnan, és a többi balfaszban is látom azt, hogy ők meg nem nyernek többet, úgyhogy simán lehet az, hogy elveszítik ezt az 1-1-et.
Jó, ez a kérdés nem ott fejlődve, de hol látod? Mert ez engem most már nagyon érdekelne.
Hát most nincs a Lions sorsolása egyébként, de azt se láttuk szerintem 6 fordulóval ezelőtt, hogy itt a Browns ellen 3 pontra lesznek a döntetlenről, vagy hogy a Steelers ellen döntetlent hoznak például, úgyhogy szerintem ez bárhol és bárki ellen benne lehet szinte.
Jó, ez a 3 pont az azért túlzás. Tehát oké, szoros volt, de azért Tim Boyle-al nem szartuk össze magunkat.
Jó, ez igen, kisebb túlzás volt, de a lényeg az, hogy valahogy idén benne van egy nagyon sok csapatban, sőt, majdnem minden csapatban benne van az, hogy egy mérkőzésen annyira nagyon béna legyen, mint például a Titans, aki kikapott a Houston ellen, ugyanígy béna lehet valaki a Lions ellen, sőt, két csapat is.
Szerintem az mondjuk sokat mondó, és nek számomra nagyon vicces, hogy a meccs előtt az volt, hogy hát Goff sérülés miatt a biztonság kedvéért a hálaadásnapi meccsen sem lesz bevethető. Lement a Browns elleni meccs, jött egyből a hír, Goff játékra kész.
De gondolj bele, hogy mennyire elkeserítő ott a kép, amikor ezt egy hatalmas jó hírnek kell felfogni, hogy Goff játékra kész.
Még David Blau ott van, még őt ki lehetne próbálni esetleg, neki úgyis van azt hiszem hálaadásnapi tapasztalata. Kár, de hogy az is egy nézhetetlen meccs volt. Ha jól emlékszem, a Bears ellen játszottak, hát sor többet. Na, hát ennyi volt a forduló. Nem ez volt életünk legjobb fordulója szerintem, de kicsit felrázta az állóvizet így a tabellára nézve, ami mindenképpen jó. Én azért nagy következtetéseket nem mernék levonni sok esetben, de szerintem egy jót vitáztunk. Reméljük, nektek hallgatók is tetszett ez a ad hoc adás most így, hogy Daninak volt egy nap szabad napja. Nem tudom, Patrik, hogy megígérjük, hogy lesz-e kvízes podcast, mert múlt héten elmaradt.
Nem 100%, de megpróbálunk megtenni mindent.
Dolgozunk rajta, úgyhogy tartsatok ki addig is, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.